március 21-e a Down-szindróma világnapja, amikor sokan felemás zoknit húznak. Ez egyszerre emlékeztető arra is, hogy mennyi mindent köszönhetnek a családtagok a Down-szindrómás szeretteiknek, de egyben arra is, hogy mennyi mindennek kell még teljesülnie ahhoz, hogy mindnyájunknak érvényesüljenek a jogai a méltósághoz, az emberi bánásmódhoz, a megfelelő oktatáshoz és a munkához. Éppen ezért a témában érintett családokhoz látogattunk el, hogy betekintést nyerjünk mindennapjaikba.
Turmezei Erzsébet, a harmadik. Valami kéne tőled, megtenni nem kötelesség. Más mond a jog, más súg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat, ha valakit még egyek kellene, tested véred lázad, de majd máskor nyugtad meg az ész, és a jog józanságra int, ész is alsogja minek, és a szerint halkan újra kérel, tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet.
Ez itt a polcom, ez itt a asztalom.
És mit csinálsz itt?
Ezen asztalon szokok könyvelni, és a másik asztalon szokok rajzolni.
Az emberben, amikor szembesül azzal, hogy a gyermeke, aki majd születni fog, ugye az önök esetében, az majd más lesz, mint az átlag. Eltérő lesz a többiektől. Hogyan élték meg ezt az időszakot?
A szívünk legmélyén mink minden gyermeket szeretettel és örömmel vártunk. Van egy idősebb nagyfiunk, aki 19 éves, a Attila 15 éves, és akkor a Johanka most 9 éves, és a negyedik kisfiú, Nathanael, ő 4 éves. Amikor megtudtuk már a terhesség kezdetekor, hogy valami probléma van, hát természetesen, mint féltő szülők, mint a gyermek egészségéért és a állapotáért izgultunk, és sokat imádkoztunk, hogy rendben legyen. Az, hogy más, vagy ilyen, vagy olyan, azt még valójában föl se fogtuk, hogy az mit jelent.
Ami a várandóság alatt nagy reményt adott, és erőt, az egy bibliai idézet volt, hogy még mielőtt az anyamékben megformáltalak volna, már ismertelek. És ez adott olyan mély hitet, hogy bármilyen lesz ez a kis ember, az jó lesz. És ezzel a reménnyel született ő meg.
Hívő embereket most már az első kérdés után kiderült, mélyített a hitükön?
Igen.
Mi az, ami pluszt kaptak, ami megerősítette önöket a hitükben ezzel kapcsolatban?
Nem is, hogy rákényszerültünk, de úgy sokkal jobban belevitt minket nem a sors, vagy a Jóisten, a helyzet, hogy még többet harcoljunk, imádkozzunk és küzdjünk, és ebben így kitágult a hit életünk is, meg a lelki életünk is.
Meghallgattattak az imáit? Mert azt mondta, hogy imádkoztak, hogy a lehetőségekhez képest minden rendben legyen. Hogy látják? Johanna esetében ez így van.
Eleinte én azt gondoltam, hogy nem hallgat meg minket, vagy engem, illetve nem válaszol, és van egy ilyen kép, hogy a Jóisten el akarja venni azt a kis valamit, macit, igen, van egy ilyen kép, nem akartam kimondani, és akar adni sokkal jobbat. És amikor az ember így elején nem látja és nem ismeri fel ezt, akkor sokat sírunk. Mai nap azt lehet mondani, hogy gyönyörűen meghallgatott az ima olyan értelemben, hogy minket valójában megváltoztatott sokkal, de sokkal értékesebb és értelmesebb életre, mint ami azelőtt volt.
Önnek, mint édesanyának mi volt az első gondolata? Mitől féltette legjobban a kicsit?
Én attól féltem a legjobban, hogy nem fogom őt tudni szeretni. Hogy valamilyen, hogy ellenszenves lesz nekem, és nem fogom őt szeretni. És kértem a jó Istent, hogy adjon nekem természet feletti szeretetet a Johanka iránt, és ezt megkaptam. Minden gyermekünket egyformán szeretünk, de ő feléje van bennem egy olyan mély szeretet, ami valahol aggodalommal is járul. Nem igazán tudom ezt elmondani, de amitől...
Féltő szeretet.
Igen. Amikor megszületett, akkor körülbelül 3-4 hónapig minden este, amikor aludt, akkor én egész éjjeleket, estéket átsírtam, mert még a várandóság alatt azt szerették volna a orvosok, ott ne szülessen meg, hogy az ő életének nem lesz értelme. És amikor már ott volt az a pici baba, ő nagyon szép volt, amikor pici volt, és nem tudtam elviselni azt az érzést, hogy ő nem lenne, hogy megöltük volna őtet, és ő most nem lenne itten köztünk. És így évek teltével én nagyon boldog vagyok, hogy a Jóisten engem választott ki arra, hogy az édesanyja lehessek, hogy egyáltalán megbízott bennem, hogy egyszerűen én képes vagyok arra, hogy őtet fölneveljem, és mindent bebiztosítsunk neki, amire szüksége van.
Kiváltságnak élik meg ezt?
Igen, mindenképpen. Mindenképpen.
Azt mondta, úgy érezte, hogy nem hallgattatnak meg az imáit, de aztán küldött önöknek még valakit a Jóisten, ugye? Ez hogy történt? Miért fogad örökbe az ember, az, akinek van 3 gyermeke, még egy gyermeket? Miért fogad örökbe az ember, akinek van 3 gyermeke, azok közül az egyik Down-szindrómás, még egy Down-szindrómás kisfiút?
Ugye az ember már megtanult, tényleg most már azért már évek óta bízni a Jóistenben, és nem csak, hogy megbízni a Jóistenben, hanem meglátni, meghallani, megtapasztalni, hogyha ő valamit akar nekünk adni. És ez roppant sok imát és kapcsolatot igényel a Jóisten felé részünkről, mert a világban mindenhol ott van a csodák, ott vannak a csodák, a kis csodák, nagy csodák, de meg kell látnunk, hogy tényleg ez nem természetes, vagy nem magától értetődő, hogy valami van, hanem az azért van, hogy boldogok legyünk. És a Johankát, ahogy megkaptuk, valójában rajta keresztül a Jóisten formált minket, és a Natanaelt, ez teljes mértékben, ahogy megtudtuk, hogy ő megszületett, és kórházban hagyták, akkor abszolút nem foglalkoztunk azzal, hogy most keresünk, vagy akarunk valakit örökbe fogadni. Akkor eltelt pár, nem azt mondom, hogy perc, vagy fél óra, vagy egy óra, szóval tudtuk, hogy az a kisfiú miénk.
7 napos volt a Natanael, amikor a szlovákiai Down-szindróma alapítványon keresztül megtudtuk, hogy elhatták őt, ott hatták a kórházba, és abban a momentumban, abban a pillanatban tudtuk, hogy ő a miénk.
Nem
voltunk fiatalok, akkor sem. És ez valahol az emberiség szemébe terhet jelent, de mi tudtuk, hogy ő nekünk született, hogy ő a miénk. A világ szemébe ő nem egészséges, ezért nem szerette volna őt senki, úgyhogy mi kerültünk sorra, és 3 hónapos volt, amikor hazahozhattuk.
Azt mondja, a világ szemében nem egészséges, az önök szemében milyenek?
Mi szemünkben egészséges, mert a Down-szindróma az nem betegség, hanem egy állapot. Állapot, amiben a gyermek él, és az egész családja, és mindenki, aki körülveszi őt. Tehát ők egészségesek. Betegséget lehet gyógyítani, Down-szindrómát nem lehet.
Olyan emberek, akik ilyen felületesen élnek, és nem akarok senkit megbántani, akik van a szép, tökéletes, zseni ember, és azt szeretjük, és azzal valami vagyunk. És ők annyira megtanítottak minket arra, hogy a belső szépséget és a belső szeretetet gyakoroljuk, illetve tanuljuk meg, hogy ez nap mint nap elcsodálkozunk azon, hogy mennyi örömet, boldogságot és szeretetet kihúzzák az emberből, hogy gyere, szeress, és annyira százszorosan viszonozzák, és annyira tiszták. Komolyan mondom, hogy ez nem csak ilyen frázis, hogy egy ilyen kis angyalkák ilyen különleges világot teremtenek maguk körül. És mert ugye minden gyerekre látom, hogy jaj, te kis angyal. De ők annyira tiszták, annyira őszinték, és ahogy a Bibliában is van, hogy a mai napot éld meg, most ne foglalkozz azzal, ne élj a múlt fájdalmaiban, meg ne kínlódj azon, hogy mi lesz. Ők teljesen ezt mutatják meg nekünk, hogy a mánok, és szeressük egymást, gyerekek. És annyira nagyon-nagyon szeretjük őket.
És a két nagyobb fiú, ők változtak? Az ő viselkedésük változott? Vagy hogyan viszonyulnak hozzájuk? Mennyire működik ez a testvériesség a családban?
Hatalmas nagy szeretet van köztük. Olyan hatalmas nagy, hogy még mi is rácsodálkozunk, hogy annyira védik, meg együttműködnek velük. Abszolút nincs olyan, hogy ők most más. Teljesen egyrangónak tekintik egymást. Ez
hatalmas ajándék. Én szerintem ő rájuk is hatással vannak ezek a kis emberkék, és azért mindenhol vannak problémák családban természetesen, de együtt tartó, imádkozó és tanuló család vagyunk, a két nagyfiút, akit illeti a Bálint Attila.
A társadalom megítélése milyen a Down-szindrómás emberek, gyerekek felé? Ugye most jelenleg itt abban az épületben ülünk, ahol a gyerekek tanulnak, ez egy óvoda, egy speciális óvoda. Ilyen speciális neveltetésre van szükségük?
Ez egy olyan intézmény, ahol más gyerek, csak a Johanka meg a Natanael, egészséges gyerekek vannak ebben az Montessori intézményben, és ennek az a különlegessége, hogy itt el tudnak fogadni minden gyereket olyannak, amilyen. És úgy is foglalkoznak velük, de ez egy nagyon egyéni dolog Szlovákiában. Általában ezek a Montessori intézmények, ezek az egész országban ilyenek. Még a hagyományos intézmények ott egy kicsit nehezebb. Még mindig, annak ellenére, hogy a szemlélet már változott, az emberek már kedvesebben fogadják, és már kezdenek megismerkedni azzal, hogy valójában mi is az a Down-szindróma, és hogy ezek a gyerekek is tudnak minőségi életet élni. Ezzel szemben a szakemberek, még orvosok is, és főként a általános iskolában, a tanárokban van egy ilyen megrögződés, hogy ők nem valók a hagyományos gyerekek közé, hanem speciális iskolákban, óvodákban van a helyük.
És akkor oszlassuk is ezt a kétet, mert ez nem igaz.
Ez nem igaz.
A helyüket a hagyományos iskolákban, hagyományos igen. Oktatási intézményben.
Lehet őket nevelni, lehet őket tanítani, lehet őket fejleszteni, és hát a társadalom még most is, hát most már 20-30 éve azért már jobban igyekeznek a konkrétan a Down-szindrómás emberkéket, gyerekeket. Szóval, hogy fejleszthető, tanítható, nevelhető, és nem kell összehasonlítani egy korabeli gyermekkel, hogy ő már itt tart, te meg itt tartasz, és te meg itt tartasz, akkor félretesszük őket, úgyhogy ez a szemlélet még nagyon benne van az emberekben.
Ők ugyanúgy fejlődnek, mint a hagyományos gyerekek, csak jóval lassabban. Több időre van szükség, több törődésre és több odafigyelésre. De van nekik egy fantasztikus tulajdonságuk, hogy lefigyelik a dolgokat, és igyekeznek megcsinálni, úgyhogy imitálnak. És ennek a imitációnak köszönhetően fontos az, hogy hagyományos gyerekek közt legyenek, hogy azokat az egészséges életformákat, viselkedéseket ők megtanulják.
Ez azért fontos, hogy aztán a későbbiekben a saját lábukra tudjanak állni, és önállók legyenek, mert hogy ők arra is képesek.
Igen. Felügyelettel, mert nagyon hiszékenyek felnőtt korban, úgyhogy nagyon könnyen át lehet őket verni, úgyhogy mindig kell, hogy valaki út távolról figyelje őket, de teljes mértékben képesek az önálló életre.
Ugye, amióta ebben élünk, akkor figyelünk, hogy összeházasodna, vagy van saját cégük, vagy fényképész, minden ilyenről hallunk. Szóval én úgy tudom, hogy még önállóan is tudnak élni, akik olyan...
Ilyen védett lakhatásban.
Elhangzottak itt olyan szavak, hogy egészséges, hagyományos, Down-szindróma. Mik azok a jelzők önöknek, mint szülőknek? Mik azok a jelzők, amikkel, ha a gyerekeket illetik, az önöknek fáj? Hogyan ne hívjunk egy Down-szindrómás gyermeket?
Hát semmi esetre se fogyatékosak, ezt bátran ki lehet mondani. Nem betegek. Nem tudom, az a igazság, hogy úgy annyira nem is foglalkozunk ezzel, hogy ki mit mond, vagy gondol. Szóval, hogyha így általánosságban beszélünk erről a problémáról, akkor szerintem nincsenek tisztában azzal, hogy valójában lenézik ezeket az embereket, mert nem ismerik, illetve mindig ismeretlen számukra, és a társadalomnak szüksége van ilyen emberekre, hogy a társadalom is fejlődjön, és értelmi intelligenciában fejlődjenek az emberek.
Hogyha lehetne egyetlen egy kívánságuk, akkor mi lenne az?
Hogy mindenki nagy szeretettel fogadja el őket olyanoknak, amilyenek. Ha kiderül, még várandóság előtt a szülők számára, hogy Down-szindrómás gyereket várnak, akkor merjék úgymond bevállalni, mert csak meggazdagítják az életet. Ő nélkülük az élet sokkal szomorúbb és sivárabb lenne.
Karácsony, nagy karácsony, kis ültem már a karácsony.
Évek óta már együttműködik a mentálisan sérülteket segítő társulással. Miért döntött úgy, hogy csatlakozik a társuláshoz és segíti az ő munkájukat?
Elméletben arról beszélni, hogy a fogyatékkal élők életét segíteni kell, az nem annyira hatékony, mint hogyha találkozunk, és látjuk, hogy hogyan élnek, látjuk, hogy miben tudnánk segíteni. És mivel középiskolai tanár vagyok, én ezt felvállaltam, hogy a diákoknak megmutatok egy olyan csoportját a társadalomnak, akik valamelyest kirekesztve érezhetik magukat. És 2008-ban volt ez az első találkozó. Szerveztünk egy közös délelőttöt, ami mind a mai napig tart. Az első pontja mindig valamiféle mozgás, legyen az tánc, vagy sporttevékenység. Utána következik egy kézműves foglalkozás, illetve főzőcskézés, és azt követően pedig, ahogy ők nevezik, egy magyar óra, ami távol áll a magyar órától, én tartom ezt az órát, leginkább az interaktív táblán dolgozunk, játszunk, keresztelejtvényeket fejtünk, együtt verselünk, vagy akár énekelünk. A diákok az elején még bátortalanok, nehezebben szólítják meg őket, és aztán eltelik 3/4 óra, 1 óra, és már barátok, és már ezek a gátak nincsenek is ott közöttünk, partnerként kezelik őket, el is felejtik, hogy tulajdonképpen fogyatékkal élőkről van szó. Boldogok, örömmel csinálják a közös tevékenységeket, és ez nem ér akkor véget, mert hála Istennek értenek a fiatalok, tehát a fogyatékkal élők társulásának tagjai a közösségi médiához, úgyhogy megtalálják egymást a közösségi platformokon, és beszélgetnek, tartják a kapcsolatot, és ezen kívül az esemény nem zárul így le. Szoktunk járni az ő klubjukba, előfordul, hogy szinte csak azért megyünk, hogy beszélgessünk, illetve kitalálunk valamilyen kézműves tevékenységet, vagy valamilyen művészeti produkciót, ez alatt verselést értek, és akkor azzal telik a délután. Vagy voltunk már például Petőc Balázs előadásán is a művelődési központban, a Kishercegen, de azt hiszem, hogy az én életem és pedagógiai pályám egyik abszolút csúcspontja az volt, amikor az értelmi fogyatékkal élők társulásával együtt egy mackós napot szerveztünk. Ez úgy nézett ki, hogy az én osztályom és a társulás tagjai elindultak Veresegyházra, ahol ugye egy medve otthon található, és együtt etettük mézzel a medvéket, hát ez egy eufórikus állapot volt. Utána pedig, mivel hogy vendéglátóipar és diákokat tanítok, meglátogattuk közösen a Panda Hotelt, amely fogyatékkal élőket alkalmaz, így inspirálódhattak ezek a diákok is, hogy lehet együtt dolgozni olyan személyekkel, akik valamilyen területen hátrányt szenvednek. Hát én azt hiszem, hogy itt az öröm a legfontosabb a tevékenységben, az érzékenyítés, azt, hogy egymásnak megmutassuk, hogy mindannyian egyforma egyenjogú polgárai vagyunk a társadalomnak.
Első reakcióm az volt, mikor a ötit megszültem, és a kórházi ágyon feküdtem, és mindig nézegettem, és olyan kis kínai volt, azok a szemei, azok a búza szemei nagyon hasonlítottak ezekre a kínaiakra. Akkor én nem tudtam, hogy probléma van. Aztán, mikor a kórházból hazaengedtek volna bennünket, akkor mondta dr. Karumerová, hogy elküldik itt egy genetikai kivizsgálásra, és ott állapították meg a Down-szindrómás a Balázs.
Mi volt az első reakciója a diagnózisra?
Azt se tudtam, hogy mi az abba időben a Down-szindróma. Egyszerűen semmi. Mindegy egészséges gyerek lett volna. Hát abban időben, 38 évvel ezelőtt, ugye, hát ezeket a gyerekeket általában debilitálra leírták, ami papíron is az bizonyítható, de viszont ezt cáfolni tudjuk, mivel ez nem így van. Ezek a gyerekek nagyon is fejleszthetők. A kifejlesztett munkánk eredménye a gyümölcsét mindig meghozza. Nagyon sok türelem kell hozzájuk, kitartás.
Ön szerint a társadalom megítélése változott az évek során?
Természetesen.
Pozitív irányba?
Igen, pozitív irányba.
És ön szerint mi ennek a legfőbb oka?
Az emberek is elfogadóbbak, és lássák, tényleg rájönnek arra, hogy ezek a gyerekek is ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Az, hogy ő nem beteg, ő egy sérült, ami nálunk születésétől fogva nincs se beteg, se sérült ember. Mindig kezdetektől fogva úgy van nevelve, mint egy egészséges fiú. Mai napig.
Mennyiben változtatta meg az ön életét?
Hát én életemet megváltoztatta, mivel megszültem, én Pozsonyban ortopédián dolgoztam, egészségügyit végeztem, és én azóta itthon vagyok ő vele, mivel egyedülálló anyaként szültem őt, és én neveltem, és a családom segített abba, hogy ilyen eredményeket is elérjünk.
Nagyon sok olyan történetet hallhatunk, amelyben a Down-szindrómás felnőttek teljes életet tudnak élni, és ugye Balázs a tökéletes példa erre. Hogyan telnek a mindennapjaik?
A mindennapjaink éppen úgy telik, mint egy egészséges embernek, mint másnak. Reggel kelünk, együtt reggelizünk, ebédezünk, de nálunk megvan 8 órakor reggeli, 12-kor ebéd, este 6-kor vacsora. Nálunk ez, ha nincs, akkor ott már az a pontosságnak mindig meg kell lenni. Ő követeli ezt. Vagy viszont Balázska követeli, hogy én nekem mindig rendben legyen a hajam, mamát is megfésüli, megrendezi. Ő ilyenekre nagyon odafigyel, hogyha én otthoni ruhába is vagyok, hogy netán valami van rajta, akkor mama, anya, miért ilyen?
Balázs, milyen ember? Hogyan jellemezni?
Egy őszinte, szerető, nagyon szerető. Nem hiába a Jóisten 6 nap alatt megteremtette a világot. 7. napon megpihent, és a 8. napon megteremtette a szindrómásokat. Hogy itt a Földön nagyon, hogy jöjjön le a szeretet ide is. És ez valójában így van. Így van.
Mi az, ami boldoggá teszi?
A munkánk eredménye. Ugye van értelme. Van értelme küzdeni. Van értelme van a munkánknak, mert mindig, előbb vagy utóbb megvan a eredménye.
Hát igen, ez az, amit itt láthatunk itt a szobában is, a gyönyörű festmények, vagy az, hogy Balázs elmondhatja, hogy a Nemzeti Színház színpadán is szerepelhetett. Balázs, mi az, ami téged a legjobban boldoggá tesz? Mit szeretsz csinálni?
Szerepelni, meg festeni.
És a kettő közül melyik tetszik jobban, a színpad vagy a festés?
Színpad.
És meséld el, milyen élményeid vannak ezzel kapcsolatban? Hányszor szerepelhettél? Hol?
Szerdahelyen is.
Lanstyák Ildikóval szerepeltél, és mit játszottatok?
Kis Herceget. Még felkértek engemet, hogy Kantorosz alapítvány felkértek engemet, hogy szavaljak. Amikor Lanstyák Edit elvitt engemet Nemzeti Színházba, előbb megismerkedtem a Fehér Tiborra, utána később megkezdődött a próbák. Utána próbáltunk is sokszor, sokat gyakoroltunk meg minden, utána eljött a várva várt nap, amikor szerepeltünk. Járok meccsre is.
Foci meccsre?
Igen.
És kinek szurkolsz?
Balonyoknak.
Mit szoktál festeni?
Virágokat, állatokat, meg kisherceget.
Balázs, milyen a kapcsolatod az emberekkel?
Nekem sok barátaim vannak, azok fogadjanak el, amilyen vagyok.
Ugye a koronavírus járvány időszakában a klub sem működik, amit önök rendszeresen látogatnak.
Az nagyon hiányzik ezeknek a gyerekeknek, és nekünk szülőknek is, mivel ott tudtunk találkozni, ott tudtunk megbeszélni minden dolgot. Hogy mi jött ki most a törvénybe, egyik a másiknak átadjuk, és így tájékozottunk. A Balázskának nagyon hiányzik, mert napi rendszerességgel látogatta a klubot, szakképzett tanítók jártak oda. Például ott szerette meg a festészetet is, Fábi Kerzsika tanítónénivel, az járt hozzájuk 2 hetente egyszer, és azóta jött ez a festés, náló ilyen ihletet kapott. Ha látja, hogy én kimegyek, nem tartózkodok bent, akkor gyorsan nekiáll, mert azt nagyon nem szereti, hogyha én bemegyek és valamit magyarázok neki, mondom, kisfiam, ezt ne így, amúgy. És ő azt ott nem, ő ahogyan azt elképzelni, az akkor is úgy fogja megcsinálni. Pedig nagyon szívesen segíteni, de nem hagyja magát, nem.
A nehezebb pillanatokban, a nehezebb napokon mi az, ami vigaszt nyújtott az ön számára, miből tudott erőt meríteni?
A biztos családi háttérből, ami jelentette szüleimet, testvéreimet, és a szakemberek is különben nagyon sokat segítettek, mert Balázst mondjuk rengeteget hordtam tornáról, 4-5 éven köröztül, logopédushoz szintén. És én úgy gondolom, hogy akár milyen betegséggel születendő gyermek, a szülő azonnali elfogadását, az nagyon fontos volna. Nagyon fontos, mert akármilyen is az a gyerek a miénk. És nálunk ez, hogy nekünk egy percig nem volt a fejünkbe az, hogy talán Balázs ideadjuk, vagy odaadjuk, vagy nem. Ő a miénk, és az, amilyen minket a maximálisat igyekeztünk kihozni belőle. Mai napig azon vagyunk, mert még mai napig fejleszthetők ezek a gyerekek számom. Én legalábbis úgy gondolom, Balázs igen, én csak a saját gyerekemről tudok beszélni, de fejleszthetők, és megéri, mert mindennek meg lesz előbb vagy utóbb eredménye. 2 évig járt első osztályba, 3 évig hordtam magántanulók, hogy magántanulóként tanuljon meg írni, olvasni. És a 2 év alatt úgy, hogy az bele is fért, meg is tanult.
Az óvodakezdés hogyan zajlott Balázsnál?
Hogy születéskor mink itt Balonyon laktunk, és én már gondolkoztam abba, hogy gondoltam, szerdahely jobb helyen lesz. A óvodában nagyon jó tanítónéné voltak. Az, hogy Balázst, ezt nem tudom megfogalmazni, mert a Balázst mindenki szerette, és a Balázs, akit őt szerették, Balázs nagyon tudta azt viszonyozni. Balázs mindig csak egy simítás, vagy áttölel. Mai napig ő bele olyan szeretet állad. Nekem van egy egészséges húga van nekie, a pedig lány, de attól talán fele annyi szeretetet sem meg nem kapok, mint ő nagyon odafigyelő. Ő akármi, ha bánt, vagy lássa a szomat, ő mindjárt észreveszi. Ezek nem tudom, hogy, de rögtön észreveszi a Balázs. Anya, mi bánt? Mi bajod? Mindig fáj valamit?
Akkor egyértelműen kijelenthető, hogy az évek során hihetetlenül szoros kapcsolat alakult ki önök között.
Igen.
Ez talán annak is köszönhető, ahogy említette, a sok fejlesztés, a sok közös harc az, ami önöket összekovácsolta.
Természetesen. És mai napig azon vagyok, hogy tényleg most is segítenék neki, csak már sajnos már hiába felnőtt konok. Most már nehezen megy, mert most ő külön szeretne menni lakni oda első részbe, itt a háznak első részébe, majd most, úgyhogy aztán egyedül oda fog költözni, és meg fogjuk látni, hogy boldogul. Sajnos anya mindig nem lehet mellette, és könyvet készíteni arra is, hogyha mi nem leszünk.
Szokott erre gondolni?
Igen. De még nem most legyen. Még nagyon sok mindent meg kell tanulnunk. Igen, meg kell vele tanítanom. Igen.
Jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, a szemnek láthatatlan.